És ez továbbra is a Kávézó a világ végén, benne Rob.
És megmenemi Márk, és milyen boldog vagyok, hogy eltaláltam, hogy melyik mikrofonba beszélsz.
Nagyon jó, figyelj, trükkök
és alülrök, mint sikerült a telefonos interjút behúzni.
Jó, egy kis segítséggel.
De már egyébként mesterséges intelligenciánkat előhívtok és segített.
Előhívtok a mesterséges. Tényleg hallottátok a múlt hetit? Nem raktam még föl. Nem raktam még föl a Spotify-ra.
Viszont hát ezt a műsort a Rádió Történeti Pillanat a Kávézó a világ végén életében, úgyhogy szeretném én bejelenteni, hogy élő kamerás felvétel készült az első órás beszélgetésünkből, amit majd a YouTube-on vagy valahol vissza lehet tekinteni.
Mert azt gondoltuk, hogy hát ha már egy ilyen csodálatos hölgy van a társaságunkban, mint Kerekes Vicca, akkor azt azért csak meg kell osztani vizuálisan és a publikummal. Tök aranyos volt, mert mondtam, hogy lesz kamera. Jaj, lesz kamera, akkor gyorsan elszaradt a mosdóba, és akkor...
Az igazi színésznő.
Igen, nem, és én nyilván laikus férként úgy azt néztem, hogy hát ugyanolyan csinos volt, amíg a megérkezett, de ő nyilván azt a kis... az a pici kis igazítás az kellett, tehát ő azt jobban látja.
Egy átkötéssel még a tarackokról szeretnék beszélni, ami megragadt az előbbi ugye Garden Expo beszélgetésben, hogy nem volt meg nekem, hogy néz ki ez a növény, és rákerestem, és kiderült, hogy valójában tarack az egy német elnevezése a régi parittyának, mint fegyver is, ugye, felcsendül.
De nem a paritja.
Sokkal mélyebben tudna értekezni, de hogy ez a paritja dolog, tehát így formájában abszolút nincs meg.
Nincs.
Tarack búza, például arról hallottam.
Hát a tarack, meg a tarackoló gyökér, tehát minden tarack az a klasszikus ilyen vadfű.
Milyen sértés le, nem? Te tarackoló gyökér.
Igen. És ez a legádázabb gyomok egyike. Ugye a tarack az a kicsit ilyen fűnek néz ki, és ilyen hosszú, föld alatt terjedő, nagyon hosszú gyökerei vannak, amik ilyen hegyes a vége, és ugye az vagy, hogy kihúzod, és ilyen méter hosszú ilyen gyökere van mindenfelé, és azért hívják ezt a tarackoló gyökérnek, azt a gyökeret, ami így a föld felszín alatt így bekúszik mindenfelé, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehezen kiírtható valami, egy
úgy
fűféle.
Úgy, mint a borostyán mondjuk a falra felfelé?
Igen, csak ez a föld alatt is mindenhol van tarack, és ugye ezzel szoktak a leginkább szenvedni, mert ugye hiába írtod ki a föld felszín feletti részt, a föld alatt ott marad a gyökér, és ahogy hallottuk Erikától is, hogyha benne marad egy kicsike kis darab gyökér valahol a talajban, már pedig biztos, hogy benne marad, arról újra kihajt a tarack, úgyhogy igazából szerintem nem is nagyon érdemes küzdeni vele, vagy ez a megoldás, hogy hosszú távon le tudod kartonozni, vagy inkább azt mondja, hogy olyan sűrűn kell beültetni azt a területet, hogy idő után egyszerűen a másik növény kiszorítsa a tarackot, meg kifárazgatjuk tényleg akkor azzal, hogy akkor levágjuk a leveleit a felszín fölött, de nagyon-nagyon nehéz tőle megszabadulni.
Bár ez egy jövőkutatás foglalkozó műsor, azért még azt is szeretném az előbbi interjú kapcsán megkérdezni, hogy az ásásmentes kertészkedés az mit akar? Nem is hallottam erről.
Tessék, látod? Na hát itt van.
Hogy itt például osztál abba, hogy ugye répát szeretnél, vagy borsot, vagy bármit, hát, ami egyébként aktuális is most.
Hát az ásásmentes kertészkedés...
Hogy akkor azt hogy? Kiszurkálod ilyen bottal, vagy semmi köze ehhez? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Igen, ez valószínűleg ez lehet, ahogy az emberek ezt elképzelik. Van egy hosszabb videóm, aminek egy 60 másodperces kis szegletét azt így ilyen rövid videóként megosztottam, és ott nagyon sok komment jött, és akkor pont ezek, hogy mert ez hogy gondol, hogy fogod, de itt ennek az a lényege, hogy az egész...
Hát a laikusokat, minket ez nagyon megéri.
Igen. Hát persze úgy nyilván nem működik, hogy akkor a kemény földbe ültesz. Ennek az a lényege, így röviden, hogy nem...
Kezdi csokolom. Beintegetett egy néni végre.
Csokolom, igen. Itt van a ásásmentes kertről szó. Tehát, hogy nem fölássuk folyamatosan a talajt, és ezáltal erodáljuk a talajt, egyfolytában tönkretesszük a talajban élő mikroorganizmusokat, hanem a talajra úgy
tekintünk... Mert hogy az ásás az ilyen?
Persze, az ásás, ugye ott kiépült rendszerek vannak a talajban, gilisztajáratok, gombák.
Leelsom a talajt. Igen. Akkor ez nem egy ilyen hasznos
Amiről sztori. A múltkor beszéltünk, hát nem feltétlenül, igen, tehát hosszú távon ez erodálja a talajt, csökkenti annak a... Képzeld el, hogy a talaj mint egy élőlény, tehát úgy kell tekinteni, mint egy élőlényt, ami ott kiépíti a saját maga rendszereit.
Rögtön
nagyon
az
komoly.
Az avatárba érzem magam.
Hát és abszolút, ez a világ, ez az avatár, amiben vagyunk, csak nem annyira színes szagos, és ettől nem veszük észre, de hogy így van.
Érzem, hogy Gaia körülölel.
ugye, hát oda fekszel és oda teszed, akkor érezheted, főleg, hogyha kicsit rásegítesz. Szóval, hogy ez van, hogy táplálni kell ezt a talajt, és az van, hogy az ásásmentes talajnál nem fölássuk a talajt, hanem mindig hordjuk rá a szerves anyagot, komposztot, és ezáltal egy idő után kialakul egy nagyon mély, puha réteg, amiben rettentő könnyen lehet ültetni. Tehát nekem is most már a magas ágyásaim olyanok, hogy így fogom, és kézzel belenyúlok és széthúzom. Tehát ez ettől ilyen, hogy nem ásom föl, és nem teszem tönkre ebben a rendszereket, hanem táplálom ezt a talajt fölülről, és ez a természetben is így működik. Hát ott sem ássa föl senki az erdőt, meg semmit. Jönnek a levelek.
Csak a vaddisznók.
Hát a vaddisznók néha. De ugye hullanak le a levelek, és folyamatosan keletkezik az új komposztréteg. Új komposztréteg, és ettől kialakul ez a fekete föld, amit az erdőbe hű, de jó. Mi meg pont az ellenkezőjét csináljuk. De persze ez egy nagyon leegyszerűsített elgondolás ennek az egésznek, de vannak mezőgazdasági ilyen folyamatok is. Beszélgettünk is egyébként erről a mezőgazdaságos adásunkban Kökény Attilával, aki a talaj megújító mezőgazdaságnak a nagy szószólója, hogy ezt a nagy mezőgazdaságban is csinálják így, és akkor nem kell iszonyatosan nagy nehéz gépekkel rámenni, tömöríteni a talajt, nem alakul ki az eketab, nem alakul ki ez a nagy talaj erózió, nincs az, hogy ugye ilyen porfelhők alakulnak ki, mert szét van szántva a terület, és ugye aztán jön a szél, és elviszi a felső termékeny rétegét a talajnak, és aztán nem mellesleg.
Az milyen durva, bocsánat, hogy ez azóta ilyen ismétlődő jelenséggé vált itt-ott.
Hát ez így is lesz, tehát, hogy ez folyamatosan, nem is tudom, milyen óriási mennyiségű talaj mennyiséget hord el a szél ebből kifőleg. Hát, ha az a talaj nincsen felásva, és mondjuk mindig vannak benne akár talajtakaró növények, akkor elképzelhetetlen, hogy a szél elhordja az egészet. Tehát azért van, mert folyamatosan ezt állítjuk elő, és persze ez működik egy darabig, de egy idő után, egy pár évtized után teljesen elhal ez a terület, és azt mondják a szakértők, hogy körülbelül a mostani mezőgazdasági területeinkben 60 év van. Ha 60 évig folytatjuk még ezt a kizsákmányolást, akkor sajnos teljesen terméketlenné fognak válni ezek a területek, az meg elég nagy zűr.
Van erre opció, hogy lehet ezt visszaforgatni? Hát
például
a hőgelkultúrás...
Talajmegújító mezőgazdasággal, ami nem arról szól, hogy ki zsákmányoljuk, hanem visszatáplál. Tehát élőlényként tekintünk rá, amit táplálni kell neked. Folyamatosan életben kell tartanod ezt az élőlényt, gondoskodnod kell róla, nem nyúzod le a bőrét minden évben, hanem adod neki szépen finoman a naftát, és akkor ő meg ezt visszaadja neked tápanyagban.
Igen, ez sajnos az jut az eszembe, amit egyszer így nagyon szépen levetített télelém, hogy a tengereknek az alján, amikor végig egy ilyen óriási háló, vagy nem is tudom, egy ilyen valamilyen ilyen daráló, ami tényleg így mindent, szó szerint mindent összetesz, valahogy így tudom elképzelni a földeket is, hogy ennyire vannak kiaknázva, hogy így vannak kiaknázva.
Igen, szóval ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, és nyilván nem lehet átváltani egyik pillanatról a másikra erre, ez egy hosszabb folyamat, és értem, hogy a gazdáknak ez nem olyan egyszerű, de hogy muszáj ebbe az irányba menni, mert ez a fajta mezőgazdaság, ez nem fenntartható, és ha már mezőgazdaság, akkor tessék, egy gyorsan bedobodnék ide egy kis színest, hogy elképzelhető, hogy hogy 3D nyomtatott fa termékek kora fog eljönni. Az Interesting Engineering nevű oldal, egy nagyon jó oldal, hogyha tudtok angolul, érdemes követni őket, nagyon izgalmas híreik vannak, ők számolnak be arról, hogy sikerült, még egyen a laboratóriumi körülmények között, de testre szabható fát hoztak létre. A Zinnia elegans nevű néven ismert virágos növény sejtjeiből állításuk szerint újszerű megközelítésük lehetővé tette számukra bármilyen alakú és méretű fadarabok bionyomtatását. Ez azt jelenti, hogy a fából készült asztalra van szükségünk, közvetlenül faasztalt állíthatunk elő a cellákból, tehát hogy konkrétan növesztünk egy faasztalt.
De hát, hogy ez állagában és sejtjeiben, tehát ez egy anyag, ami ugyanúgy viselkedik, igen, mint igen, a fa, igen. Tehát hát, nem fa, csak egy nagyon hasonlatos
igen.
anyag.
Már ez végülis igen, de nem, ez végülis fa, mert mi történik a természetben, és a fának vannak sejtjei, és azok a sejtjei szépen szaporodnak, és felépítik a
fának a szerkezetét. Tehát akkor ezt ugyanúgy képzeljük el, mint a műhúst állítanak igen. elő Petri csészében?
Igen, ez ugyanez a folyamat, hogy ezekből a növényi cellákból ők felépítenek egy bármiféle szerkezetet, és akkor ugye már ott eleve lehet irányítani annak a növekedését, és kvázi egy fa alakúra növeszted, egy asztal alakúra növeszted azt a fa asztalt, és nincsen ebből kifolyólag nincsen semmiféle
tehát nem hulladék, igen, de mondjuk arra kíváncsi lennék, és biztos benne van ebben a cikkben, csak hát én ugye a laikus hogy mi kell ahhoz, hogy ez növekedjen? Tehát milyen tápanyag szükséges hozzá? Mert csak, tehát nem organikusan magától
nem,
fog
persze. Hát
megnőni.
Gondolom itt is fény kell, gondolom cukor kell valószínűleg hozzá, tehát valamivel persze táplálják ezt a fát, de így is, mivel sokkal gyorsabb folyamat, és sokkal kevésbé környezetromboló, mint az, hogy akkor mondjuk oké, megnöveztünk egy fát, az mondjuk tök jó egyébként a fa növekedés, meg a fa termesztés egyébként a fenntartható módon van végezve egyébként, nem egy ördögtől való dolog, hiszen azzal szén-dioxidot kötünk meg a légkörbe. Mit csinál a fa? Megköti a légköri szén-dioxidot, és azt felépíti. Tehát igazából itt is valószínűleg szén-dioxidot kell egyébként adagolni ezeknek a sejteknek, abból a szén-dioxidból építi ugye fel a karbon alapú vázát ez a fa, és aztán, hogyha mi például abból bútort csinálunk, akkor voltak éppen a légköri szén-dioxidot belevisszük egy hosszú távú valamilyen építménybe, tárgyba, és ott megkötjük. Tehát ez egy nagyon jó dolog, ha ez fenntarthatóan van művelve.
Na hát akkor a jövő vasbetonja a műfa.
Hát, vagy egyébként a sima fa is, hogyha tényleg úgy van előállítva, csak hát azért mondjuk, amíg azt egyrészt megnő az a fa, ugye azt a fát ki kell termelni, azt el kell szállítani, akkor azt ugye le kell aprítani, annak rengeteg hulladékkal jár az előállítás, és a többi. Hogyha ezt mondjuk meg lehetne azzal előzni, hogy nem kéne kivárni az erdőket meg lehetne hagyni arra, hogy egyrészt állatok éljenek benne, másrészt, hogy folyamatosan kössék meg a légköri szén-dioxidot, mi pedig egyszerűen sejtekből tudnánk magunknak fa építményeket csinálni, az szipi szuper lenne. Nyilván ettől még nagyon messze van a technológia, mert ez valószínűleg az, hogy laborszintű.
Azt akartam kérdezni, hogy gyakorlatilag már született belőle mondjuk egy asztal vagy
nem, könyvben. Szerintem ez itt pár centikről beszélünk, de ez egy elméleti dolog, de hát tudjuk, hogy az elmélettel kezdődik el, ezt lehet fejleszteni, és hát, hogyha ez így összejön, és akkor tényleg az van, hogy mit tudom én, egy-két nap alatt tudsz magadnak növeszteni egy asztalt, és azt mondják, hogy hormonok adagolásával egyébként lehet befolyásolni, mennyire legyen rugalmas, vagy merev, mennyire legyen nehéz, kemény az anyag, tehát, hogy elképzelhető. Végül is valószínűleg ebben van a jövő kulcsa, hogy megtanuljuk, ezért mondom, hogy igazából meg kéne tanulni a legmagasabb szintű technológiát, a biológiát, és akkor végül is, ha magunk módján tudjuk irányítani ezeket a dolgokat, akkor végül is előállíthatunk egy idő után bármiféle anyagot, hogyha értjük az anyagnak a képződését, és olyan szintre lemegyünk, simán lehet egy olyan világ, ahol egyszerűen
biológiai robotok.
Hát biológiai robotokról is van hírem, azt majd a következőben elmondom.
Jó, hoztam még egy zenét.
Igen, ezt gondoltam egyébként indítani az adást, ez egy szipi szuper szám.
Hát nem sikerült ezzel indítani,
de nem baj,
de
ide is tök jó lesz.
Ki.
Freedom from Folamour.